Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Simor András volt jegybankelnök, közgazdász a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást, jó reggelt kívánok.
És jókor, mert hogy tegnap kijött a kormány új gazdaságpolitikai akció terve, ez 21 pontos. Állítások szerint hozzá fog majd járulni ahhoz, hogy a magyar gazdaság 3-6%-kal növekedhessen. Van ebben bérfejlesztés, lakáspolitika, KKV-k támogatása, sok minden. Hogyan értékeli így első látásra? Hetek óta hallunk már erről, nagyjából az lett, amit ígértek.
Ugye egy kicsit, köszönöm a kérdést, és egy kicsit messzebbről indítanék, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ami itt most zajlik, és érdemes egy kicsit részletesebben elemezni. Egy általam nagyra becsült politológus, Tölgyesi Péter nem régen a Partizánon azt mondta, hogy a Fidesz múltbeli sikerének az egyik és talán legfontosabb titka az, hogy kormányzásuk alatt viszonylag jól növekedett, összességében jól növekedett a gazdaság. Ugye azt már én teszem hozzá, hogy 2020 óta viszont alig-alig van érdemi növekedés a gazdaságban, és ez nyilvánvalóan problémát jelent a Fidesznek. Problémát jelentett 2022-ben is, amit úgy oldottak meg, hogy egy példátlan osztogatásba kezdtek, pontosabban 20 éve volt körülbelül ilyen osztogatás, mint most. Ennek lett valószínűleg eredménye a szavazóurnáknál, de ugyanakkor lett eredménye a gazdaságban is. Példátlan infláció, hatalmas költségvetési hiány, és amikor ezeket korrigálni kellett, akkor földbe állt a gazdaság, hiszen 23-ban recesszióban voltunk, 24-ben valami növekedés van, de már a második negyed évben megint recesszióban volt a gazdaság, és a harmadik negyed évben az előzetes indikátorok is olyanok, hogy megnézzük az ipari termelést, vagy az építőipari termelést, mind a kettő július-augusztusban lefelé ment, a mezőgazdaság nem valószínű, hogy jól teljesít idén, tehát a harmadik negyed évben is, ha csak a szolgáltató szektor nem menti meg a gazdaságot, megint recesszióban leszünk. És ugye másfél évre van a választás. Tehát jó oka van a Fidesznek arra, hogy megpróbálja fölpörgetni a gazdaságot. A kérdés csak az, hogy azok az intézkedések, amiket bevezet, ezek sikeresek lehetnek-e. És akkor az a kérdés, hogy mit tud a kormány tenni a gazdaság fölpörgetése érdekében. Hát például növeli a költségvetési kiadásokat, csökkenti az adókat, vagy ha ez nem megy, akkor idézőjelben rábeszéli a gazdálkodókat, hogy növeljék a béreket, vagy rábeszéli a Magyar Nemzeti Bankot, hogy csökkentse a kamatokat. Most így a költségvetésben nagyon korlátozottak a kormánynak a lehetőségei, mert ugye tavaly 6,7% volt a hiány, idén 4,5%-kal akarják csökkenteni, jövőre tovább csökkenteni, tehát olyan nagyon sok pénz a költségvetésben nincsen. Akkor jön az a helyzet, amikor ugye nem a saját pénzünkből, hanem, ahogy most nem akarok olyan kifejezőket használni, amik népszerűek a kormányzati sajtóban, mostanában más szervével verjük a csalánt, tehát ugye a gazdálkodókat próbáljuk rákényszeríteni arra, hogy adjanak több fizetést az embereknek, és akkor majd így megnövekszik a kereslet a gazdaságban. Azonban az a probléma, hogy ez nem úgy megy. Tehát a gazdálkodók nem aszerint fizetik az embereket, hogy mit szeretne a kormány elérni, hanem hogy mi az, amit ki tudnak gazdálkodni. Ez annál is inkább így van most, mert ugye azt tudjuk, hogy a munkaerőpiac az nagyon feszes. Ha megnézzük, hogy mik a gazdálkodók legnagyobb problémái manapság a gazdaságban, akkor azt fogják mondani az első három között, hogy nincs munkaerő. Na most, hogyha nincs munkaerő, vagy kevés munkaerő, akkor miért gondoljuk, hogy a gazdálkodók nem fizetnének többet a munkaerőért, ha tehetnék? Azért nem fizetnek többet, mert nem tehetik. Mert egyébként megcsinálnák, mert akkor ugye több munkaerőt tudnák magukhoz vonzani. Tehát akkor rá lehet őket kényszeríteni erre? Hát a minimálbér emelésen keresztül, amit a kormány el tud dönteni, valószínűleg rá lehet őket kényszeríteni, mert hogyha emeljük a minimálbért, az általában terjed túl a gazdaságon, és az átlagbér is emelkedik. Na most az átlagbér emelkedik, de a gazdálkodó nem igazán tudja ezt kigazdálkodni, akkor mi fog történni? Nagy valószínűséggel a legkönnyebb úton indul el, mint mindenki, mert az emberi természet ilyen, megpróbál árat emelni. Ha megpróbál árat emelni, akkor pedig nem nagyon értünk el semmit végül is ezzel a béremeléssel, mert a vásárló ereje az embereknek az nem növekszik. És egyébként a tegnapi programban az volt a meglepő számomra, hogy nem is béremelést ígértek, hanem vásárló erő emelést ígértek, amit nem igazán látom, hogy a kormány hogy tud befolyásolni. Hiszen az infláció az, ahogy láttuk az elmúlt pár évben, az nem olyan dolog, hogy az kormány kontrollja alatt tudja tartani. Nyilván le lehet hozni az inflációt, ha már fölmegy 18 vagy 25%-ra, csak az recesszióvá jár. Tehát, de mondok egy nagyon praktikus példát erre az egészre, átérve most talán már a lakás támogatási rendszerekre. Mi történt az elmúlt pár évben a lakáspiacon? A kormány és a Nemzeti Bank együtt rengeteg intézkedéssel támogatta az emberek lakásvásárlását. Csók, különböző más támogatások, alacsony kamatozású hitelek, adókedvezmény, az égvilágon minden be volt dobva. És mi lett ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lett, hogy a lakás árak 2017 és 24 között reál értékben a Magyar Nemzeti Bank honlapján lévő információk alapján durván 75%-kal emelkedtek. Ugyanezen az időszak alatt a reál keresetek a KSH szintén nyilvánosan elérhető statisztikai alapján durván 40%-kal emelkedtek. Ebből az következik, hogy saját erőből, önerőből lakáshoz jutni az összes támogatás ellenére nehezebben lehet ma, mint 2017-ben. Hogyha azt mondjuk, hogy tegyük fel, hogy egy fiatal pár 10 éves keresetéből tudott megvenni egy kis lakást 2017-ben, ma 12 és fél éves keresetéből tudja ugyanezt a lakást megvenni. A támogatások ellenére. De tudjuk, hogy a fiatalok azért nem önerőből vesznek lakást, hanem hitelből jó részt. Hitelhez kell önerő. Most tételezzük fel, hogy egy 50 milliós lakást akar 2017-ben megvenni egy fiatal pár, és ez van 10 millió forint önerejük, kapnak 40 millió forint hitelt a banktól. Ugyanez a lakás, ugye a Nemzeti Bank adatai szerint, ma 87,5 millió forintba kerülne. A keresete fölment a fiatal párnak, megint csak a KSH adatára hivatkozva, most már nem 10 millió forintot, hanem 14 millió forintot keresnek. A kérdés, hogy a kettő különbözete ugye jóval nagyobb, mint amennyi volt. Tehát ha ma a 20%-át le akarná tenni a 87 millió forintnak, akkor 17-18 millió forintot kellene lerakni, és a többihez kellene hitelt fölvenni. De ennyi hitelt még nem is kaphat tott volna ez a pár, mert ez túlmegy a Nemzeti Bank által meghatározott adósságféken, ami 80%-ban határozza meg a maximálisan adható hitelt. Ezért módosítani kellett az adósságféken is, és most már 90%-ra lehet hitelt kapni. Tehát lényeg, amit akarok mondani, hogyha egy gazdaság jól működik viszonylag, jól növekszik, akkor hogyha abba további keresletélénkítő intézkedéseket jelentünk be, akkor valószínűleg inkább inflációt okozunk. Mondok egy nagyon egyszerű otthoni példát. Én nem főzök otthon, a feleségem főz, de engem sokszor odaültet a tűzhely mellé, hogy nézzem a húslevest. És ugye ő fölteszi a húslevest olyan középlángon. és mondja, hogy amikor eléri a forrást, akkor vegyen vissza, mert az a jó, hogyha az pöszörög. Na most a ehelyett én nem kislángra teszem a húslevest, hanem nagylángra, akkor az biztos, hogy nem lesz jó. Tehát valószínűleg a zöldség az, én nem értek hozzá, de valószínűleg a zöldség az hamarabb fog megpulni, mint ahogy összeérne az a leves. Most ezt csinálta a magyar kormány és a Nemzeti Bank a gazdasággal 2017-től, és most az a probléma, hogy hasonló intézkedéseket tesz most. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a lakáshitelezés hogy alakult az első fél évben, akkor ugrásszerűen növekedett. Most mit csinál a kormány? Újabb támogatásokat ad a lakáshitelezéshez, hogy még ugrásszerűbben növekedjen. Mi lesz az eredménye? Még jobban meg fognak növekedni a lakásárak. Én azt gondolom, hogyha tényleg az lenne a kormány szándéka, hogy nem csak bejelentsen intézkedéseket, és amiknek nincs igazán eredményük, vagy vélhető eredményük, akkor el kéne gondolkozni olyan dolgokon, mint például az extra profit adók eltörlése az építőanyagiparban. Mert ugye nem tudom, hogy mennyire követik ez, de a cementiparban, vagy a csempegyártásnál, vagy a téglaiparban olyan büntető adók léteznek, ami gyakorlatilag az árbevétel szinte 90%-át elvonják ezektől a cégektől. Most nyilvánvalóan ennek az az eredménye, hogy fölnyomják az árakat. Most ha ezeket eltörölnék, akkor jó esély lenne arra, hogy olcsóbban lehetne Magyarországon cementet venni, téglát venni, csempét venni, és mindjárt nem emelkednének annyira a lakásárak. Vagy adott esetben el lehetne gondolkozni azon, hogy érdemes-e bérlakásprogramot támogatni, és például az önkormányzatoknak forrásokat juttatni ahhoz, hogy olcsó, megvásárolható, kispénzű embereknek bérlakásokat juttathassanak. Úgyhogy szerintem én azt gondolom, hogy összességében rossz nyomon van a kormány ismételten, de hát nekem volt egy svéd ismerősöm, sőt van is egy svéd ismerősöm, aki a minisztériumban dolgozott, egy miniszternek volt az asszisztense sok-sok évvel ezelőtt, és egyszer ugye bajba került a miniszter, és sajtótájékoztatót kellett tartani a másnap, és azt mondta ennek a fiatal kollégának, hogy holnapra intézkedési javaslatokat kérek. Mert valamit be kell jelenteni. És erre azt mondta a fiatal kollega, hogy intézkedési javaslatokat, amelyek működnek, vagy csak intézkedési javaslatokat. És erre azt mondta a miniszter, elég, hogyha csak intézkedési javaslatokat hozol. Úgyhogy nekem ez jut eszembe sajnos erről a 21 pontos csomagról.
Matolcsy György egyébként nagyon hasonlókat mond önhöz, ugye tudjuk, hogy a legutóbbi közgazdász Vándor gyűlésen olyanokat mondott, hogy teljes úttévesztésben van a magyar gazdaság, a források stratégiai újraelosztására van szükség, és egy teljes gazdasági fordulatra, ami hát nem látszik tényleg ebből a 21 pontból. Ő mondott egy pár dolgot, Matolcsy György, hogy szerintem itt kéne, ő is otthonteremtési programról beszélt, versenyképességi jövőképről. Ezek reálisabb elkezdések, vagy ezek is ilyen lózungok inkább.
Nem, hát azt gondolom, hogy Matolcsy György tulajdonképpen 2017-től egészen 21-ig pontosan ugyanazt a nótát fújta, mint a kormány. Tehát, ha úgy tetszik, ő részes annak a gazdasági zsákutcának, ahova eljutottunk a COVID idejére, illetve az utánra. Na most nyilván nagyon sok mindenben igaza van, abban, hogy versenyképesebbé kellene tenni a magyar gazdaságot. A probléma az, hogy többek között azért lettünk versenyképtelenek, és különösen, hogyha az exportpiacokat nézzük, mert olyan béremeléseket hajtottunk végre Magyarországon, amik termelékenység növekedéssel nem voltak alátámasztva. És ez hozzájárult ahhoz, hogy a magyar exportőrök, a magyar export az versenyképtelenebb lett az elmúlt 5-6 évben, mint korábban volt. És ezt úgy tudtuk csak kompenzálni, hogy a forintot folyamatosan leértékeltük, nem csak az euróhoz és a dollárhoz képest, hanem az összes többi kelet-európai devizához képest. És ennek ellenére Magyarország exportpiaci részaránya a világban 2015-től nem tudott érdemben növekedni, mint például akár a románoké, akár a lengyeleké, amik olyan 20-25%-kal, akik olyan 20-25%-kal tudták növelni a világpiaci exportrészesedésüket. Tehát jól hangzik az, hogy növelni kell a versenyképességet, csak éppen ez más típusú intézkedéseket kellett volna hozni, mint amelyeket Matolcsy György is jónak tartott, még akár 5-6 évvel ezelőtt is.
Ebből a 21 pontból mondjuk 2025-re mi következik? Egy jobban növekvő magyar gazdaság, meg növekvő ingatlanárok, meg növekvő infláció?
Hát egyrészt én azt gondolom, hogy jövőre egy jelentős gazdasági növekedés javulás lesz. De ez a javulás bekövetkezne függetlenül ezektől a kormányzati intézkedésektől is, hiszen ugye a gazdaság szenved most már lassan 2 éve, miközben az idei évben lesz egy olyan 10% körüli reálbérnövekedés. Ez nyilvánvalóan előbb-utóbb meg fog jelenni a fogyasztási számokban, még akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy a magyarok egyre inkább szeretnek külföldön vásárolni, mint belföldön, mert azt látják, hogy olcsóbban jutnak hozzá ugyanazokhoz a termékekhez. Ez egy másik probléma, de most ezt tegyük félre egy pillanatra. Én így azt gondolom, hogy jövőre lesz egy komolyabb növekedés. Hogy mi lesz 26-ra, az már egy másik kérdés, hogy ez a növekedés, ami jövőre el fog indulni, ez mennyire lesz fenntartható, az számomra egy nagyon nagy kérdés, illetve hogy mennyire fogják ez az intézkedés cunami, amit a kormány időről időre elindít, és én biztos vagyok benne, hogy a választások előtt lesz egy újabb ilyen intézkedés cunami, amivel rövid távon megpróbálják fölpörgetni a gazdaságot, hogy ez valószínű, hogy ez most inflációban fog-e kicsapódni, vagy gazdasági növekedésben, az egy borzasztó nagy kérdés, és én gyanítom, hogy legalább annyira inflációban, mint gazdasági növekedésben.
Még egy érdekes kérdés van, a költségvetés, mert majd itt ügyesen kell trükközni a kormánynak, ezt most kicsit cinikusan mondtam, hiszen egyrészt nyilvánvalóan szükség van kiadás csökkentésre, de azt nem adhatják el megszorításként a választás előtt, meg amúgy sem szeretik ezt a szót, hanem majd akkor ilyen áttételesen mindenféle adókat fognak, gondolom, ahogy eddig is bevezetni, és azt majd úgyis ráterhelik a lakosságra. Másrészt meg hát osztogatásra is fel kell készülni, nem? Hát mire számíthatom most?
Hát nehéz helyzetben van ebből a szempontból a kormány, mert ugye mondtam, hogy említettem, hogy tavaly 6,7% volt a költségvetés hiánya, idén ezt 4,5%-ra szeretnék leszorítani. Most ebből még nem sok látszik, mert ha a költségvetési hiánypályát nézzük hónapról hónapra, akkor a legutolsó hónap alapján nagyjából ott tart a hiány lefutása, mint az előző évben. Tehát nem látszik, hogy javult volna a költségvetés helyzete. Én azért azt gondolom, hogy valószínűleg az utolsó pár hónapban nagyon bele fognak húzni, és kevesebb lesz a költekezés, mint tavaly volt. És tegyük fel, hogy elérik a 4,5%-os hiányt, de jövőre tovább akarnak szigorítani, és ez 3,7% azt hiszem a jövő évi hiánycél, majd 2026-ra már 3% alá fogják próbálni nyomni a hiányt. De most ebből az következik, hogy még akkor is, hogyha van komoly gazdasági növekedés, olyan nagyon osztogatni nem nagyon lehet. Kivéve, hogyha máshogy osztják el a pénzt. Tehát, hogyha bizonyos dolgokból visszavesznek, és más dolgokra pedig többet költenek, ebben nyilván megvan a kormány szabadsága, de nincsenek abban a helyzetben, mint 2021-22-ben voltak, amikor szinte korlátlanul lehetett pénzt szórni a választások előtt.
El fogom én ezt a 21 pontot engedni, ígérem, de még egy kérdés csak. Ez, amit most bejelentettek, ez olyan, amit bejelenthettek volna 2 éve is, 4 éve is, 6 éve is? Tehát ugyanazt csinálja a kormányzati gazdaságpolitika nagyjából, mint amit eddig csinált? Maximum most lehet, hogy nem lesz rá annyi pénze?
Típusosan én azt gondolom, hogy igen. Tehát én nem látom azt, hogy, hogy változott volna a kormányzati gazdaságpolitik karaktere, és ugye erre lehet azt mondani, hogy ha ez egyszer nem jött be, már pedig én azt gondolom, hogy ez 22-be, ami történt, az nagyon nem jött be. Hogy akkor miért próbálkozunk újra ugyanazzal? Szokták mondani azt, nem tudom, most nem jut eszembe pontosan az a mondás, hogy ha egyszer valamit megpróbálsz, és annak nem jó az eredménye, és ha még egyszer megpróbálod, az mit árul el rólad? Tehát én nem látom azt, hogy... Tehát mondom, ez a lakás intézkedés, ez tipikusan azt mutatja, hogy ugye most megint föl akarjuk próbálni pörgetni a lakások iránti keresletet, és az óhatatlanul föl fogja pörgetni a lakásárakat. Ugye múltkor is egyébként nem azt mondom, hogy nem épült a lakás, mert több lakás épült. Azt hiszem, hogy 2016-ban olyan 10 000 lakás épült Magyarországon, és ez fölment aztán a csúcsidőszakban 28 000-re. Tehát nagyon nagy növekedés volt. De a kereslet ennél sokkal jobban nőtt. És ez fölhajtotta az árakat, és ennek az lett az eredménye, ahogy állítottam, hogy említettem, hogy ma Magyarországon nehezebb lakáshoz jutni, mint 7 évvel ezelőtt. Az intézkedéseknek nagy részt köszönhetően. Most erre mit tesz a kormány? Hasonló intézkedéseket hoz megint. Egy olyan helyzetben, amikor őrült módon fut fel a lakáshitelezés, így is, az intézkedések nélkül is. Mi értelme van ennek? Nem látom.
Meg ennek valahol meg kell állnia most mindenféle szervezetek, akár a Habitat for Humanity-t nézzük, akár a Periféria Központ nagyjából hasonló számokat mond, hogy Magyarországon megközelítőleg 2-3 millió embert érint valamilyen szinten a lakásszegénység, ami a vagy lakhatási szegénység, azért ez egy elég súlyos szám, nem? Tehát, hogyha ez még nő, és albérletek árai olyan szinten szakadtak el a fizetésektől, hogy lassan tényleg az is luxus lesz, hogy valaki egy szobában lakjon, akkor itt valahol már csak politikai értelemben is meg kell állnia ennek a folyamatnak.
Hát nem tudom, én nem vagyok politikus, nem értek a politikához, de én azt látom, hogy a kormánynak nem feltétlenül az a szándéka, hogy a legszegényebb rétegek lakáshoz jutását segítse elő, hanem inkább a középrétegek helyzetén próbál javítani. Én azt gondolom, hogy ez egy hiba, én azt gondolom, hogy nem lehet elvárni azt egy országtól, hogy mindenki megengedhessen magának egy saját lakást ebben a helyzetben, ahol most mi vagyunk. Jó lenne, ha ez így lenne, de nem tartunk ott. Éppen ezért megfizethető bérlakásokkal kellene valahogy ezt a hiányt pótolni, és ezen érdemes lenne elgondolkodni. Én nem vagyok az állami tulajdonnak nagy híve, tehát az állami tulajdonú bérlakások nyilván nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de mégis valamin el kellene gondolkodni, hogy hogy lehet ezt a problémát megoldani, mert az eddigi módszerek azok úgy tűnik, hogy nem vezettek sikerhez.
Mennyire igaz az, amit mondani szoktak, hogy a magyar állam túl nagy és túl nagy szerepet vállal a gazdaság különböző olyan szektoraiban is, ahol nem kéne, hogy ott legyen, és amikor az újabb meg újabb akcióterveket halljuk, és én azt nem állítanám, hogy ezt 2010 óta halljuk, és előtte nem hallottuk, akkor egy kicsit az ember mindig úgy érzi, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha inkább nem lenne kormányzati gazdasági akcióterv, mert abból valami nem fog jól kisülni, hogy hagyhatná kicsit a gazdaságot úgy magában működgetni.
Szóval a kormány a GDP durván felét szedi be és költi el mindenféle adókban, illetve költségvetési kiadásokban. Ez nagyjából annyi, mint az Európai Uniós országok átlaga. De a kiadásoknak a szerkezete, a bevételeknek is, meg a kiadásoknak a szerkezete is nagyon más, mint az Európai Unió átlagában. Ha most csak a kiadásoknál maradunk, az állam saját magára olyan 2%-kal, a GDP 2%-ával költ többet. Azt hiszem ez 9% Magyarországon, és 9% az Unióban, és 11% Magyarországon. Nagyjából így emlékszem. Tehát többet költ saját magára, tehát egy drága államot működtet. Amiben nagyon nagy a különbség, hogy a gazdaságra sokkal többet költ az állam, mint az Európai Uniós országok nagy része. Ugye egyik mondjuk ennek az egyik jellemzője például, hogy ugye az akkumulátorgyárak magyarországi telepítésére azt hiszem olyan 1000 milliárd forintot adott az elmúlt években a kormány. Tehát óriási pénzeket adunk különböző cégeknek, hogy Magyarországon beruházzanak és termeljenek. Aztán, hogy ezek tudnak-e termelni, vagy nem, meg el tudják-e adni a termékeiket, vagy nem, az egy másik kérdés. Ugye látjuk, hogy most mi történik a járműiparban, Európában, illetve az akkumulátorpiacon, Európában és Magyarországon. Tehát nagyon sokat költünk a gazdaság támogatására. A magyar kormány sokkal inkább beleszól a gazdaság fejlődésébe, mint az Európai Uniós országok többségébe, és én azt gondolom, hogy ez hiba. És a kudarcaink részben ezzel magyarázhatók. Részben ezzel magyarázható az, hogy Magyarország folyamatosan lecsúszik az európai ranglistán a hozzánk hasonló történelmi, kulturális gyökerekkel rendelkező országokhoz képest. Ugye 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor a magyar GDP per fő vásárlóari paritáson, tehát összehasonlítható árakon, a Világbank számításai szerint durván 17%-kal volt magasabb, mint a közép-kelet-európai baltikumi országok átlaga. Tehát mi 17%-kal jobban teljesítettünk, mint a hozzánk hasonló országok. Ez volt 20 évvel ezelőtt. Ma ők durván 4-5%-kal teljesítenek jobban, mint mi. Tehát 20%-ot, vagy 20% körül csúsztunk vissza 20 év alatt. És az a szomorú, hogy ez a lecsúszás, ez szinte folyamatos. Tehát ha 5 évenként megnézzük, akkor 5 évenként lett rosszabb a helyzet. Függetlenül attól, szinte, hogy ki volt kormányon, bár nem ugyanolyan ütemű a lecsúszás, de a lecsúszás az 20 év alatt szinte folyamatosan zajlott. És akkor visszatérve a költségvetési kiadásokra, ugye amire nem költünk, az egészségügy és oktatás, vagy amire keveset költünk. Ez azért szomorú, mert ahhoz, hogy egy ország felzárkozzon, ahhoz az kell, és ahhoz, hogy több bért tudjunk fizetni a dolgozóknak, ahhoz az kell, hogy ők egyre több értéket tudjanak előállítani reggel 8-tól délután 5-ig, amíg bemennek a munkahelyükre. És ezt akkor tudják megtenni, hogyha komplexebb, értékesebb termékeket tudnak előállítani. Ehhez pedig nagyobb tudásra van szükség. És olyan emberekre van szükség, akik egészségesek, és nem mennek korán rokkan nyugdíjba. Vagy nem halnak meg korán olyan betegségben, amit meg lehetne gyógyítani. Többek közt ebben is rossz helyen állunk az Európai Unióban. A 6. legrosszabb Magyarország a halálozási arányban olyan betegségekben, amik gyógyíthatók lehetnének. Tehát az, hogy mi keveset költünk az egészségügyre, és vélhetően azt, amit költünk, azt rosszul költjük el, az jelentkezik abban, hogy az emberek betegebbek, mint az Európai Unió országaiban, és meghalnak olyankor is, amikor nem kellene, amikor gyógyítható betegségben szenvednek. Ugyanez igaz az oktatásra, lepusztult a magyar oktatás, és ebben a helyzetben nem lehet azt várni, hogy olyan emberfők jönnek ki az iskolából, akik nagyobb hozzáadott értéket tudnak termelni, ezzel nagyobb bért tudnak kapni, és ezzel segítik az ország gazdasági fejlődését.
Itt volt nálunk Balázsi Zsolt, a Holdalap kezelőtől múlt héten, és ő arról beszélt a nagyobb állami szerepvállalás kapcsán, hogy hát ez tulajdonképpen egy beidegződés nálunk, a gondoskodó állam, egyfajta, ugye tudjuk a hagyományos kádár nosztalgiáról már sok szociológiai tanulmány született, de hát ő most pont arról beszél, hogy ha már ez egy adottság, ha már gondoskodó államra van igény, és ez egyfajta politikai irány marad valószínűleg elég sokáig velünk, akkor azt már lehetne úgy is használni, hogy akkor arra fekteti be az állam a pénzt, amire szükség lenne. Tehát lehetne tulajdonképpen nagyobb állami szerepvállalás, hogyha tényleg egészségügyre költenének, valós otthonteremtésre költenének, oktatásra költenének, nem lehet, hogy akkor együtt lehetne ezzel élni.
Hát én pont ezt gondolom, bár na, szóval igen, és mondok még egy példát. Az Európai Unióban durván a GDP 1%-át költik el arra kategóriára, amit úgy neveznek, hogy kultúra, sport, vallás. Mi 3%-át költjük el a GDP-nek erre, és hozzáteszem, nem a kultúrára alapvetően. Mondjuk a sportra rengeteget költünk, sokkal többet, mint Európában. Azt is lehetne jól költeni, például ha tömegsportra költenénk. De nem tömegsportra költjük, hanem versenysportra költjük ezt a pénzt. Ez igazából a magyar társadalom egészének a egészségi állapotán biztos, hogy nem fog javítani, kivéve azt a 20 percet, amikor gólt rúg a magyar csapatban, akkor valószínűleg jobban érzik magukat az emberek. De ezt jobban el lehetne költeni, de azért van egy másik probléma. Az egyik oldalon a magyar társadalom elvárja a gondoskodó államot, a másik oldalon azért bevalljuk őszintén, nem nagyon szeret sok adót fizetni. Tehát itt a kettő között van egy diszkrepancia, amit azért valahogy fel kellene oldani, és ez régóta megvan, ez nem most keletkezett. Ebben nehéz rendet teremteni ebbe a egyenlőtlenségben.
Van még 10 percünk, beszélgetnünk kéne egy picit arról, hogy mennyibe kerül az nekünk vajon, hogy a magyar kormány ilyen rossz viszonyban van az Európai Uniós szövetségeseivel is, meg az Egyesült Államok jelenlegi kormányával is, és most nem csak arra gondolok itt, hogy nem jön uniós pénz, míg a régió többi országának meg igen, hanem hogy ez a viszony, ez, ha gazdaságilag ez megfogalmazható, ez mekkora kárt okoz. Mennyivel élünk rosszabbul emiatt?
Hát ezt nagyon nehéz számszerűsíteni, de azért néhány dolgot hadd mondjak. Én nem akarom lebecsülni az Európai Uniós támogatásokat, de én nem gondolom, hogy azok játsszák a kulcs szerepet a gazdasági növekedésben. Mindazonáltal azt tudni kell, hogy az elmúlt évtizedben a GDP 3-4%-ának megfelelő idézőjelben ingyen pénz jött az Európai Unióból. Azért ingyen pénz, mert nem hitel, nem befektetés, hanem támogatás, amit soha nem kellett visszafizetni. És ha az ember körbejár az országban, akkor azért lépten nyomon látja ennek nyomait. De azáltal, hogy ilyen rossz a viszonyunk az Európai Unióval, azáltal egy sok minden változott. Ez jelentős mértékben bizalomvesztéssel jár, ami a külpiacokat illeti. Tehát nem véletlen az, hogy ma már alapvetően nem osztrák, német, amerikai, francia befektetők jönnek Magyarországra, hogy itt gyárat alapítsanak, vagy további beruházásokat tegyenek a meglévő gyáraikban, hanem távol-keletiek, akikhez közelebb áll ez a mi távol-keleti államkapitalizmusunk, amit mi mostanában folytatunk. Az sem véletlen, hogyha megnézzük, hogy Magyarországnak milyen a kockázati megítélése, tehát mennyibe kerül nekünk ma a piacon államkötvényt kibocsátani, szemben a többi közép-kelet-európai országgal, akkor azt látjuk, hogy a románok után mi tudunk második legdrágábban államkötvényt kibocsátani a külföldi piacokon. Tehát van egy komoly bizalomvesztés Magyarországgal szemben, És ez látszik abban is, hogy például a forint az sokkal rosszabbul teljesítő deviza, mint akár a cseh korona, akár a lengyel zloty, akár a román lej. Most ugye nem beszélek más olyan devizákról, amik már euró tagok lettek, ilyen horvátok vagy a szlovákok, mert azzal nyilván nem érdemes összehasonlítani magunkat. Tehát én azt gondolom, hogy ennek, hogy mi folyamatosan vitában állunk, és feszültséget gerjesztünk magunk körül az Európai Unióban, ennek nagyon komoly gazdasági ára van, messze túlmenően az EU-s források elvesztésén túl.
Ugyanakkor volt egy felmérés a német gazdasági kamarának, és meglepően sok német cég mondta azt, hogy hát tulajdonképpen befektetne még itt Magyarországon. Nyilván nagyon sok mondta azt, hogy ő köszöni szépen ide, nem szeretne többet. De hogyha azt nézzük, a legdurvább diktatúrákban is vannak multinacionális cégek, nyilván nem annyi, nyilván nem olyan feltételek mellett, de hogy akkor ezzel így el lehet tulajdonképpen vegetálni, hogy hát jönnek végül is üzlet az üzlet, és valamilyen szinten itt vannak.
Hát nézze, persze, hogy el lehet vegetálni, hát az elmúlt 20 évünk sem azt mutatja, hogy itt nem lehetett ezzel ellenni, csak éppen sokkal jobban lehetne ellenni, hogyha jobb gazdaságpolitikát folytatnánk. Hát ahogy bemutattam, az a lemorzsolódás, lecsúszás, ami az elmúlt 20 évben bekövetkezett, az részben ezeknek a gazdaságpolitikáknak a következménye, amit folytattunk, és hogyha valami jobbat csináltak volna a kormányok, akkor talán nem itt tartanánk. Ez nem azt jelenti, hogy emellett nem lehet élni, és az is igaz, hogy folyik egy felzárkózás az Európa gazdagabb régióihoz, ami részben egy természetes folyamat, mert egy szegényebb ország mindig gyorsabban tud növekedni, mint egy gazdagabb ország, de kérdés, hogy mennyivel? Ugye sokat beszélünk arról, hogy utolérjük Ausztriát. Ugye volt itt már 2030-as cél, most már lassan ugye a Nemzeti Bank szerint, vagy a Matolcsy György szerint ez már nem reális, hanem csak 2040. Na most én kiszámoltam, hogy ha ugyanebben az ütemben zárkózunk föl Ausztriához, ahogy az eddigi ez alatt a 20 év alatt, akkor az durván olyan 50 év, amíg elérjük Ausztria fejlettségét. Tehát ezeket a politikailag jól hangzó jelszavakat azért meg kell próbálni a helyére tenni, mert ezeknek a tartalma az sokszor megkérdőjelezhető, hogy finoman fogalmazzak.
Mit gondol a sok kínai forrásról, meg beruházásról, ami Magyarországra érkezik? Lesz ebből baj, meg arányaiban ez mennyire számít jelentősnek?
Hát szerintem nagyon jelentős pénzek érkeznek Kínából. Ugye legutoljára, ami adatot láttam, hogy a kínai működő befektetéseknek a európai működő befektetéseknek több mint 40% Magyarországra jött. Ez egy irgalmatlanul nagy összeg. Na most, az is igaz, hogy ez nem ingyen történt. Tehát az az 1000 milliárdnak a nagy része, amit én ott említettem, az kínai befektetőkhöz került. Amikor a debreceni nagy akkumulátorgyárat alapították, akkor én elkezdtem számolgatni, hogy azt hiszem 300 milliárd forint támogatást, pénzbeni támogatást ígértek ennek az akkumulátorgyárnak, és megmondták, hogy durván mennyi dolgozójuk lesz. És én kiszámoltam, hogy ebből a támogatásból 5 évig ki tudják fizetni a dolgozóikat. Tehát 5 évig ingyen foglalkoztatják az ott dolgozókat, akiknek valószínűleg a jelentős része egyébként nem is magyar lesz, mert nincs elég munkaerő. És akkor még nem számoltuk bele azt, hogy mi mindent kell csinálni még ott infrastruktúrában azért, hogy ez a gyár ide tudjon települni. Energia, víz, utak, stb. Stb. Tehát én azt gondolom, hogy elképesztő mennyiségű pénzt tölünk ebbe bele, és nem látom, hogy mi mit veszünk ki belőle. Ugyanis ezeknek a gyáraknak a nagy része az külföldön fog anyagot, gépeket, mindent beszerezni. Nem Magyarországon fognak vásárolni. Ugye az közismert, hogyha elmegy az ember magyar vállalkozókhoz, és megkérdezi őket, hogy mit szólnak ehhez, akkor azt mondják, hogy hát a német gyárakkal, akik Magyarországra települtek, nagyon nehéz dolgunk volt, szép lassan bedolgoztuk őket hozzájuk magunkat, mint alvállalkozók, de hát a kínaiak még a cementet is külföldről hozzák. Tehát a magyar kisvállalkozóknak ebből sok hasznuk nem lesz. Magyar dolgozók nem nagyon vannak szabadon, tehát külföldiek fognak itt dolgozni. A profit nagy részét ki fogják vinni, mi ebből nekünk a hasznunk?
2 percünk maradt. Úgyhogy gyorsan még csak annyi a végére, hogy ha lenne nálunk is egy lengyel fordulat, egy hirtelen megváltozna hozzáállásunk az Európai Unióhoz, mint ahogy nekik is, hirtelen eltűnnének a kötelezettségi eljárások és minden más konfliktus, az nagy változást tudna okozni a gazdaságban? Ez egy hirtelen fordulat állna be? Vagy a jelenlegi gazdasági szerkezet mellett azért nem?
Hát a gazdaságban hirtelen dolgok nagyon ritkán történnek. Nyilván vannak hirtelen válságok, azok szoktak lenni, de javulni általában csak hosszabb távon és lassan tudnak a folyamatok. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen váltás, már amennyiben ez bekövetkezik, ez csak valószínűleg nagyon lassú és nehéz változásokat tudna okozni, és minden ilyen nagy változás az megrázkodtatással jár. Tehát én nem vagyok optimista a tekintetben, hogy itt rövid távon javulna a helyzet akkor sem, hogyha egy ilyen változás bekövetkezne.
Van még fél percben egy búcsú kérdésem. Varga Mihály jó jegybankának lesz?
Nem tudom. Én azt gondolom, hogy a jegybankelnöki szerep az egy olyan dolog. Mondok egy hasonlatot, ami nagyon rossz hasonlat lesz, de mégis. Egyszer egy cégben dolgoztam, és egy hölgy odajött hozzám, hogy hát ő most elmegy szülni. De 6 hónap múlva visszajön. És hogy nyugodjak meg, ő amint lehet, ő visszajön dolgozni. És én azt mondtam neki, hogy szerintem ne ígérje semmit. Én azt gondolom, hogy ha valakinek gyereke születik, és még nem volt gyermeke, akkor nem tudja, hogy ez milyen. Tehát azt a szerepet ki kell próbálni, el kell kezdeni együtt élni egy kis gyerekkel, és lehet, hogy soha többet nem akarsz visszajönni dolgozni, de az is lehet, hogy 3 év múlva, és az is lehet, hogy nagyon eleged lesz belőle, mert nem neked való ez a szerep, és minél hamarabb szeretné. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ki kell próbálni. Én nem tudom, hogy először is nem tudom, hogy Varga Mihály lesz a jegybank elnök, ezt senki nem tudja. Biztos Orbán Viktor már tudja, de én nem tudom. De be kell ülni abba a székbe, azonosulni kell ezzel a szereppel. Nyilván az ember az egyéniségét, meg a politikai nézeteit, meg a hovatartozását nem tudja teljesen félretenni, de ez csak utána derül ki.
Nem muszáj úgy nevelni a gyereket, ahogy azt a miniszterelnök szeretné. Köszönjük szépen, Simor András volt jegybankelnöknek, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
És ezzel a reggeli gyors véget ért. Elkészítésében Balogh Kármen, Studer Dániel és Nemes Dávid voltak a segítségünkre. Nagyon szépen köszönjük még egyszer azt a sok-sok támogatást, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk. Így aztán folytatni tudjuk például az ilyen interjúk készítését is. Elköszönnek a műsorvezetők.
Heskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.